Kocsis Imre atya evangélium magyarázatát Boronkai Zsuzsanna olvassa föl.
Úrnapja, vagyis Jézus szentséges testének és vérének ünnepe alkalmából szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Mielőtt a kijelölt bibliai szakaszokra összpontosítanánk, szabadjon néhány szót szólni az ünnep eredetéről. Úrnapját kötelező ünnepként az egész egyház számára 4. Orbán pápa rendelte el 1264-ben. Ennek hátterében több tényező is állt. Ez időtájt, vagyis a 13. században egyre erősebbé vált az eretnek mozgalom, az albigensek mozgalma, amely többek között tagadta, hogy Jézus Krisztusnak valódi emberi teste volt. Ennek összefüggésében az euharisztiát, vagyis az oltári szentséget sem fogadták el. Képtelenségnek tartották, hogy az Isten bármilyen formában is kötődhetne az anyaghoz. Velük szemben szükségessé vált az egyház euharisztiáról szóló hagyományos tanításának a megerősítése, vagyis annak nyomatékosítása, hogy a szentmisében történt átváltoztatás után a kenyér és a bor színében Jézus Krisztus valóságosan jelen van. A kenyér már nem egyszerű kenyér, hanem Krisztus teste, a kehelyben lévő bor pedig Krisztus vére. Az is megemlíthető, hogy 4. Orbán pápát egy lüttihi szerzetes nővérnek, Szent Juliannának látomásai is befolyásolták. Ezekben a látomásokban maga Krisztus kérte, hogy szent testének és vérének külön ünnepe legyen a Szent Háromság vasárnapját követő csütörtökön. Bár az ünnep alapvetően csütörtöki naphoz kötődik, hiszen Jézus nagy csütörtökön alapította az euharisztiát, mégis gyakorlati okokból sok helyen, köztük Magyarországon is, vasárnapra került át az ünneplés. Miként az előzőekben mondtam, az ünnep során mindenek előtt a valóságos jelenlétre összpontosítunk, és különös ünnepélyességgel köszöntjük az oltári szentségben köztünk maradt üdvözítőt. Ez a szempont, mármint a valóságos jelenlét szempontja, a bibliai olvasmányok új szövetségi részében is nagy hangsúlyt kap. Ugyanakkor más fontos szempontok is kifejezésre jutnak. Olyan szempontok, amelyek mélyebben bevezetnek az euharisztia titkába. Az oltári szentség valóságáról nyíltan nyilván csak az új szövetségi szakaszokban van szó. Hallgassuk meg először a Szentlecke szövegét Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből, a 10. fejezet 16. és 17. verseit. Testvéreim, az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nem de Krisztus vérében való részesedés? És a kenyér, amelyet megtörünk, nem de Krisztus testében való részesedés? Mert egy a kenyér, s egy test vagyunk sokan, hiszen mindnyájan egy kenyérből részesülünk. Ezek a mondatok mind a terminológiát, mind pedig a formát tekintve hagyományosak, vagyis az őskeresztény hagyományból valók. A liturgiában és a katekézisben egyaránt használatosak lehettek. Figyelemre méltó, hogy szakaszunkban az apostol első helyen nem a kenyeret, hanem a kelyhet említi. A megszokott sorrendet Pál valószínűleg azért változtatta meg, mert a kenyérre vonatkozólag külön tanítást szándékozott adni, de a hagyományból vett mondatok közötti párhuzamot nem akarta megtörni. Érdemes megemlíteni, hogy az áldás kelyhe szófordulat jól ismert gyakorlatra utal. A zsidóknál az ünnepi étkezést formálisan azzal zárták le, hogy áldást mondtak a borral telt kehely fölött, amelyből a résztvevők mindnyájan ittak. Így tett Jézus is az utolsó vacsorán, amelyen megalapította az euharisztiát. Az idézett mondatokban kétszer is visszatér egy főnév, amelynek szabadjon most a görög formáját kimondanom, koinonia. A főnév jelentése részesedés, amely közösséget eredményez. Az euharisztikus ünneplés során, mai szóhasználattal a Szentmise során, a Krisztus vérében való részesedés valóságos közösséget hoz létre Krisztussal. A vér természetesen Jézus üdvösségszerző életáldozatát is jelzi. A Krisztus vérében részesedők egyben a halálából fakadó üdv adományok részeseivé is válnak. Mindezek a megállapítások természetesen Krisztus euharisztikus testére is érvényesek, hiszen Pál ugyanazokat a kifejezéseket használja a testre vonatkozólag is. Sőt, a test átfogó értelme miatt a Krisztussal való személyes közösség itt még erőteljesebben kifejezésre jut. A szakasz végén az apostol kiegészítő megjegyzést fűz az előző liturgikus hagyományból származó mondatokhoz. Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mi sokan, hiszen mindnyájan egy kenyérből részesülünk. Krisztus szent testének vétele által nem csak a megdicsőült Úrral való közösség valósul meg, illetve jut kifejezésre, hanem a keresztények egymás közötti egysége is. Érdemes felfigyelni arra, hogy a mondat elején nagy hangsúly esik az egy szócskára, amiből arra lehet következtetni. Pál itt valószínűleg konkrét liturgikus gyakorlatot tart szem előtt. A szentmiséken kezdetben egyetlen kenyeret törtek meg és osztottak ki. Ennek figyelembevételével válik igazán sokat mondóvá a páli mondat. Mivel mindenki ugyanabból az eucharisztikus kenyérből részesedik, látható formában is kifejezésre jut, hogy a hívek egymással való közösségét Krisztus hozza létre és tartja fenn. Az eucharisztia tehát az egyház egységének szentsége. Térjünk most át az evangéliumi részletre, amely Szent János evangéliumának 6. fejezetéből való, az 51. verstől az 58. versig. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet majd én adok, az én testem a világ életéért. Vitatkozni kezdtek erre a zsidók egymás közt, és ezt kérdezték. Hogyan adhatja ezt testét eledelül nekünk? Jézus azt felelte nekik. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóságos étel, és az én vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem küldött az élő atya, és én az atya által élek, úgy aki engem eszik, az is általam él. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt alá. Nem olyan, mint amit az atyák ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké élni fog. Miként mondtam, a felolvasott szakasz a János evangélium 6. fejezetéből való, amely egy nagy egységet alkot. A kiinduló pont a kenyérszaporítás története, majd egy hosszabb beszéd következik, az úgynevezett kafarnaumi beszéd. Ebben Jézus először általános értelemben nevezi magát az élet kenyerének, végül pedig nyíltan kimondja. Ő arra is képes, hogy saját testét és vérét adja eledelül. S az általa adott test és vér az örök életet biztosítja azok számára, akik befogadják. Az imént éppen ezt az utolsó egyértelműen az eucharisztiára vonatkozó részt hallottuk. A szövegkörnyezet figyelembevétele azért fontos, mert az egész érvelés kiinduló pontja, miként mondtam, a csodálatos kenyérszaporítás. Jézus tehát először kenyeret, földi értelemben vett kenyeret ad csodálatos módon az éhező népnek, és ezáltal bizonyítja egyedülálló hatalmát. Ám rögtön utána a kafarnaumi beszédben nyilvánvalóvá teszi, hogy az ő küldetése nem földi táplálék adományozására irányul, hanem arra, hogy örök életre vezető eledelt adjon a benne hívőknek. Így János 6. fejezetében jól kifejezésre jut, hogy az Istentől jövő adományok érintik ugyan a földi életet is, de a legfőbb céljuk mégis az, hogy lelkileg erősítsenek és az üdvösségre vezessenek minket. Ha közvetlenül a felolvasott részt tekintjük, akkor láthatjuk, hogy az eucharisztia táplálék jellegére esik a fő hangsúly. Az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital, mondja Jézus. Érdemes a folytatást is idézni. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Ez a mondat világossá teszi, hogy az evés és az ivás nem önmagában jelentős, hanem azért, mert személyes kapcsolat jön létre általa. A földi étel beépül a testbe, az eucharisztia vétele viszont személyes kölcsönhatást hoz létre. Az eucharisztia vétele által maradunk folytonos közösségben Krisztussal. Voltaképp ugyanaz a gondolat jut itt kifejezésre, mint a Szentleckében, de azzal a különbséggel, hogy az evangéliumi részletben nagy hangsúlyt kap a Krisztussal való közösség folytonossága, a földi halált követően is. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon. A mostani szép ünnepen köszönjük meg az Úrnak a nagy ajándékot, amelyet az eucharisztia jelent számunkra. Köszönjük meg, hogy az oltári szentség rendszeres vétele által folytonos életközösségben lehetünk a mi üdvözítőnkkel. Köszönjük meg, hogy a Szent Misében a hívők szoros összetartozását is átélhetjük. Kicsit szomorúan veszük tudomásul, hogy az összetervezett nemzetközi eucharisztikus kongresszus a járvány miatt elmarad. Imádkozzunk azért, hogy jövőre megtarthassuk ezt az egyetemes ünnepet, és a világ különböző tájairól érkező katolikus testvéreinkkel együtt tanúságot tehessünk az oltári szentségben köztünk lévő és életutunk.